Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgált Egyetem rektora a vendég. Pont egy éve beszélgettünk, mert ő akkor lett a rektora az NKH-nek. Ön előtte is ott dolgozott, dékán is volt, ugye?
Így
jól emlékszem. Az egyik karon, de hát a rektori kinevezés az pont egy éve történt meg, úgyhogy akkor nagyon friss volt, amikor először találkoztunk.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Valóban egy majdnem kerek évforduló találkozunk újra itt a hallgatókkal. Hát az az igazság, hogy másfajta első évet képzeltem el, megmondom őszintén, nagyon kemény volt ez az év, és nem a belső egyetemi dolgok miatt, mert egy nagyon-nagyon jó csapatban egy nagyon dinamikus és okos építkezésen vagyunk túl, hanem ugye a külső kihívások, amiket mindannyian érzünk. A háború és azáltal okozott nagyon nehéz helyzet, gazdasági helyzet, a rezsijárak növekedése. Minden egyetemet köztük, a mi egyetemünket is komoly kihívás előállította. Ezeknek igyekszünk megfelelni, és előnyt is kovácsolni belőle igazából. Azt kell, hogy mondjam, hogy a krízisek mindig arra is jók lehetnek, hogy kicsit átvizsgáljuk a folyamatainkat, befelé figyeljünk, megnézzük, hogy hogyan lehetnénk a meglévő erőforrásokból még jobbak. És igazából az első évem ezzel telt. Hát amikor így nagyon hamar észleltem egyébként, hogy nem folytathatóak úgy a dolgok, ahogy korábban mentek, még jóval ősz előtt. És igazából talán ennek is köszönhető volt az, hogy az egyetemünkön ez a nagy krízis kevésbé élesen ütött be. Tehát volt egy jó előrelátás, a kollégáim is, partnerek voltak ebben, hogy felkészültem, vártuk azt, ami aztán ősszel történt, hogy szinte egyik hétről a másikra gyökeresen megváltoztak a feltételeink és a körülményeink. Úgyhogy most arra fókuszálunk, hogy amink van, azzal éljünk, minél több közös kapcsolódási pontot találjunk a karok és az intézményeink között, és a hallgatók egyre intenzívebben meg tudják élni azt az egyedi élményt, amit csak mi tudunk adni, és amit Ludovika élménynek is nevezhetünk.
Erről majd beszélünk a különböző karok kapcsán, meg a népszerűség is nagyon érdekel, hogy az hogyan változik a hallgatók, a jelentkezők körében, mi az, ami most vonzóbb, mi az, ami még vonzóbb lett akár ebben az elmúlt egy évben. Érdekes, hogy rögtön belevágott a rektor az elején ebbe, hogy ez mennyire nehéz év volt, mert az a előtte levő másfél-két év az meg ugye covidos volt, az sem volt könnyű.
Igen, a két kihívás másképpen érte a hallgatókat is, oktatókat is, az egyetemet is. Hogy a pandémia idején az online oktatásra való átállás volt egy komoly kihívás, amit nagyon gyorsan teljesített az egyetemünk. Igazából informatikai infrastruktúránk az egyik legfejlettebb az országban. Olyan minőségbiztosítással is rendelkezünk, amelyel hazánkban egyetlen másik felsőoktatási intézmény sem. Tehát mi olyan követelményeknek is megfelelünk, amelyek jóval túlmutatnak a felsőoktatási színvonalon. Úgyhogy majd nagyon gyorsan tudtunk reagálni. Az oktatóknak is képzéseket biztosítottunk rögtön az elején, hiszen nagyon másképp kell tanítani egy online környezetben, mint a tanteremben. Amit magával hozott a pandémia, az felgyorsította azt a programunkat, amely az oktatásban a módszertani átállást célozza meg. Úgy hívjuk ezt a programot, hogy kreatív tanulási program, és ez a lényege, hogy a régi, még a mi időnkből ismert poroszos, ilyen egyoldalú ex-katedra tudás átadás helyett kiscsoportos munka, egyéni karriertámogatás, a hollywoodi filmekből ismert ilyen a könyvtárakba beülnek a kis tanulócsoportok, és közösen készülnek az órára. Rengeteg gyakorlati elem, látogatások, szakmai kis kirándulások, úgyhogy próbáljuk élményszerűvé tenni a tanulást. Ebben is élen járunk a felsőoktatási mezőnyben, pont azért, mert rugalmasak vagyunk.
Érződik ez a verseny itt Magyarországon, aztán majd a nemzetközi kitekintést tegyük meg. Itt érződik a jó hallgatókért, a tehetséges hallgatókért a verseny. Nyilván igen, és mondtam is önnek, hogy éppen egy másik egyetem dékánja volt itt ebben a stúdióban. meg is lepődött, hogy itt milyen meleg van. Rögtön fel lehet mérni egy egyetem körülményeit arról, meg energiahatékonyságát, hogy hány Celsius fokhoz vannak az oktatók vagy a vezetők szokva. Szóval ő is a versenyről beszélt, a rugalmasságról, hogy hatékonynak kell lenni, rugalmasnak kell lenni, időbeosztásban nagyon sok, hogy az oktatást hogyan kell átalakítani. Magyarul minden jó egyetem, minden nagy magyar egyetem most ebben a cipőben jár.
Így van, a verseny élesedik. Ez részben annak köszönhető, hogy a modellváltás megtörtént. Nagyon sok vezető magyar egyetem, vidéki egyetem másfajta szemlélettel látott neki a munkának, ez nyilván az egész felsőoktatási szférában érződik. A másik nagyon fontos dolog, hogy a potenciális hallgatói generáció az egyre kisebb a demográfiai változások miatt, tehát egyre kevesebb hallgató jut azonos vagy akár még növekvő számú egyetemre, és ugye az elmúlt évtizedekben számos új egyetem is létrejött.
Hazai hallgató. Mert aztán a külföldi hallgatók így is van. Beszélünk majd, igen.
Így van. Hát nyilván elsősorban a mi egyetemünk legalábbis a hazai hallgatókat célozza meg, hiszen a mi feladatunk a magyar közigazgatásban később dolgozó szakemberek képzése, rendészeti területen dolgozó képzése, a honvédelemben, illetve a vízügyi igazgatásban dolgozó
az
képzése.
Az például egy nyitott kar, arra beszélgettünk egy éve, és tudom is, hogy vannak külföldi hallgatók, és nagyon nagy az érdeklődés a kar iránt is.
Így van, a víztudományi kar is vannak külföldi hallgatóink, minden más karon is egyébként. Ez fontos annak ellenére is, amit mondtam, hogy mi elsősorban ugye a Magyarországnak magyar állampolgárokat képezünk, de nyilván a világ az nyitott, és akkor tudunk csak megfelelő színvonalon dolgozni, hogyha ez már a hallgatói közösségben is van egy színesség, egy nyitottság, jól beszélnek a hallgatóink világnyelveken. A víztudományi kar egyébként valóban világszínvonalú szakemberekkel dolgozik, és ezt nem csak úgy mondják magukról, hanem a ipari megrendelések is bizonyítják, sőt, nem elsősorban kutató egyetem vagyunk, de nagyon jelentős kutatási eredményeink vannak. Éppen a víztudományi karon nemrég egy új algafajt is felfedeztek.
Na jó, a karakról majd mindjárt csak én belevágtam, bocsánat, de ha majd ugye volt egy fél mondat itt a színes meg nemzetközi, hogy a hallgatók is nyelveket beszélnek, ez a nemzetközisítés, ez benne volt a programban, emlékszem, és föl is írtam, visszahallgattam az egy év ezelőtti beszélgetésünk egy-egy részét, néhány dolgot fölírtam, az ökoszisztémát, a különleges hely, szinergiákat kell megteremteni, nem elefántcsontorony, de ez a nemzetközi esítés, ez nagyon fontos volt az ön programjában, minden szinten. Itt mi történt egy év alatt ezen a területen?
Nagyon sok eredményt értünk el, és nyilván korábbi sikerekre tudtunk építkezni. Ami fontos változás volt szervezetileg, hogy bejött egy új vezető, egy új magasabb vezető, nemzetközi főigazgató. Korábban ilyen nem volt, ezt jogszabály módosítása hozta létre, és ő nagyon hatékonyan fogja össze ezeket a nemzetközi esítésre irányuló folyamatokat az egyetemen. Ugye rendkívül sok külföldi vendégünk van, oktatók, kutatók, itt elég, ha megemlítek egy-két nevet, például John Mersheimer, aki a világ egyik legelismertebb biztonságpolitikával, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakember, és egy nagyon-nagyon érdekes előadást tartotta orosz-ukrán háborúról, illetve hát a kialakulóban lévő új világrendről, az óriási érdeklődés mellett zajlott, de olyan vezető egyetemekről is látogatnak szívesen hozzánk a Ludovikára, mint a Harvard Egyetem. Egy vezető alkotmányjogász professzor, az Adrian Vermeul érkezett hozzánk, és lényegében arról beszélt, ami nekünk nagyon fontos, hogy mennyire újra egyre inkább fontosabb az állam, és hogy az állami szereplők hogyan dolgoznak a közjó érdekében, a közszolgáltatások színvonalának emelés érdekében, és azért, hogy egy egyre gazdagabb és mindenki által hozzáférhető országban tudjunk élni. De az oktatók mellett nyilván a hallgatói szinten is egyre több külföldi diákot fogadunk, részben az Erasmus programnak, részben más magyar kormányzati programoknak köszönhetően, mint például a Stipendium Hungaricum.
Erasmus a 138 partnerintézményük van talán szerte a világban. Ha jól emlékszem a számra.
Igen.
Jól emlékszem, leírtam ide a papíromra, de ha friss a szám, akkor igen.
Így van, nem véletlenül mi vagyunk a hazai diplomáciai képzésnek a központja. Nyilván dolgozunk is a diplomácia területén, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki nemzetközi kapcsolatokkal, nemzetközi tanulmányokkal vagy diplomáciával szeretne foglalkozni, annak a helye a Ludovikán van, megkerülhetetlenek vagyunk. Én a rektori irodámnak a kilincsét, azt egymásnak adják a nagykövetek és a különböző diplomáciai testület különböző tagjai. Nincs olyan hely Magyarországon, amely ilyen jól és gyakorlatias módon föl tudna készíteni a diplomáciai pályára, mint a Ludovika.
Nem akarok kutatni ott a kilincs környéket, de többek között azért is jönnek, mert akár munkatársakban is gondolkodnak majd, akik jelenleg még ebben a pillanatban az egyetemre járnak.
Azért jönnek a külföldi diplomaták hozzánk, mert érzékelik azt, hogy a egyetemünk különleges hely, kiemelt hely. Ahhoz, hogy megértsék azt, hogy mi Magyarország, ahhoz a Ludovika ismerete elengedhetetlen. Olyan nagyon komoly változások történnek ma Magyarországon, mint például a haderő reform, vagy a kormányzati reformok, amelyekhez mi készítjük elő vagy a szakmai háttéranyagot, vagy pedig az új rendszereknek megfelelő szakemberek képzését. Hát egy külföldi diplomata, egy amerikai diplomata, egy francia, egy lengyel diplomata, hogyha meg akar érteni, hogy mi folyik Magyarországon, akkor eljön a Ludovikára, és körbenéz, mert mi építjük ott a jövőt, Magyarország jövőjét lényegében. És valóban a hazai külügyi kapcsolatokkal foglalkozó, akár maga a minisztérium, akár más szervek számítanak arra, hogy a tőlünk távozó hallgatók, majd náluk munkatársak legyenek. Van is a külgazdasági és külügyminisztériummal egy nagyon-nagyon szoros együttműködésünk, már évek óta zajlik, és ez célzottan azt szolgálja, hogy a magyar külügy számára szakembereket képezzen. Abban a programban, aki végez, az lényegében mindenki a külügyminisztériumban helyezkedik el, és nagyon hamar az első külszolgálatát is meg tudja kezdeni.
Egy picit még erről a nemzetközi esítésről, hát úgyis ezen a vonalon vagyunk most rajta, ezt a 138 Erasmus intézményt, ezt említettük már, több mint 80 partner intézményük
így
van, ugye?
Így van, szerte a világon.
És mondom, hogy ha én hírolvasóként, vagy hírfogyasztóként, meg újságíróként mit tapasztaltam az elmúlt egy évben, azt, hogy önök egyre többet szerepelnek. Az önök szakértői, és ráadásul azt kell mondjam, és ezt őszintén mondom, hogy jó szakértők, fogyasztható szakértők, mindenki számára fogyasztható szakértők bukkantak föl, és egyre többet szerepelnek különböző médiumokban. Ez egy teljesen szubjektív, de ez nyilván ezt ők mérik, kutatják, és ez egy cél is volt, én emlékszem, hogy amikor ön ezt az elefántcsontornyot mondta, hogy ez az egyetem, ez nem az, és igenis azért kell, hogy ezt a tudást fogyaszthatóvá tegyék. Ez egy eszköz volt, ez a fajta közelítés.
Így van, ez egy nagyon fontos új feladat, misszió volt az egyetemünk számára, ami valóban az én rektori szolgálatom megkezdésével izmosodott meg, én ezt nagyon fontosnak tartom. Ez lényegében egyfajta közszolgálat, egyfajta public diplomacy. Ugye manapság egyre nehezebb eligazodni a hírek tengerében. Egyre nehezebb a hírt, az igazi hírt az álhírtől megkülönböztetni. Egyre fontosabb az, hogy az állampolgárok miről mit gondolnak, hogy igazi információval
és milyen információt adnak aztán tovább, ugye?
Így van. Igen. Így van. Igen. És ezért kell az, hogy az olyan kérdésekben, amik húsba vágóak, és ami a mi szakterületünkre esik, a honvédelem,
biztonságpolitika,
a belső rendvédelem, vízellátás. Ugye nem gondolta volna az ember akár még 10 évvel ezelőtt is, hogy Magyarországon ilyen komoly asszályok lesznek. Azt gondoltuk, hogy itt van ez a techno, és a vízzel aztán...
Ami befolyik, az itt van, most már rájöttük, hogy ebben deficitünk van, igen.
Így van, tehát hogy ezek mind a jövő stratégiai kérdései, ezekről hiteles naprakész információ kell, így lesz a mi országunk egyre erősebb, hogyha egyre több olyan állampolgár van, akinek vannak hiteles ismeretei, és ezt megértették a oktatóink és a kutatóink is. Nem véletlenül van egy hatalmas saját kutatóközpontunk, amelynek most jelenleg 11 kutatóintézete van, és még társadalmilag releváns kérdésekkel foglalkoznak, és akinek a szakértőit ön is egyre gyakrabban, és mindenki más egyre gyakrabban hallhatja a rádióban, a tévében, a blogoszférában, az interneten, és valóban ők jók, ők szeretik eladni a tudásukat, hát ki ne szeretné, és képesek is rá, mert nekünk az egy nagyon fontos szempont, hogy amire már múltkor is beszéltünk, hogy ne szobatudósokat képezzünk, hanem olyanokat, akiknek a tudása tényleg aztán meg tud jelenni a mindennapjainkban.
És hát ez nekem szülőként is fontos, újságíróként is, vagy hírfogyasztóként is fontos, de a hallgatóknak is fontos lehet. Tehát ha ilyen embereket hallanak, látnak, rájuk figyelnek, az mindenképpen vonzó lehet egy felsőoktatási intézmény vonatkozásában is, azt gondolom. De azért biztos, hogy ez rácsiklott, de ezen biztos, hogy dolgozni kell meg kell. Mert nem minden tudós ember akar azért feltétlenül a rádióműsorokba eljárni, meg sajtótájékoztatón szerepelni. Szóval azt gondolom, hogy itt ügyesen kell válogatni, ügyesen kell kitalálni, hogy kit hogyan lehet motiválni. Nem is mindenki alkalmas rá nyilván.
Ez így van. De ebben is segít ez a kreatív tanulási program, mert ez egy tanítási program is, tehát itt az oktatók maguk is részt vesznek kurzusokon, tehát belső képzések vannak, direkt azért, hogy a nyilvánosság, nagy nyilvánosság előtti megjelenések hatékonyak legyenek. És egy kicsit visszatérve, itt ebbe a munkába bevonjuk a nemzetközi partnereinket is. Van például egy nagyon egyedi és remek programunk, amit úgy hívunk, hogy Ludovica Scholars. Az arról szól, hogy egy hétre idejön külföldről, főleg a közép-európai térségből 5 kutató egyetemi ember, aki abban az egy hétben nagyon-nagyon intenzíven együtt dolgozik a hallgatókkal, a kutatótársakkal, a kutatóintézetekkel, és egy ilyen nagyon-nagyon intenzív egy hét alatt egy gyors tudástranszfer történik. A hallgatók kapnak egy külföldi perspektívát, idegen nyelven oktatják őket, barátságok kötődnek, kutatási kapcsolatok kötődnek.
Network.
Egy hatalmas network, és ez annyira kedvelt ez a programunk, hogy az 5 helyre legutóbb 87 jelentkezőnk volt. És olyan helyekről jönnek ide, és akarnak pályázni, mint a London School of Economics, ami úgy mondanom sem kell, hogy a világ egyik legrangosabb felsőoktatási intézménye. Szóval, ott vagyunk a térképen, akarnak hozzánk jönni, és érdekesek vagyunk nekik, és hozzák a saját kis érdekes sztoriáikat.
Itt a fél időről csak egy dolog még, hogy ez már jó 10 perce gondolkozom azon, hogy ennyiféle dologgal lehet fémjelezni egy felsőoktatási intézményt, szerte a világ, vagy egy egyetemet. Mennyiféle dolog ad rangot, ez a jó szó egy ilyen intézménynek. Akár a hallgatók, akár az oktatók, akár a kutatóbázis, a nemzetközi elismertség, a különböző publikációk, az elért eredmények. Tehát hányféle dolog az, ami végén, aztán különböző nemzetközi rangsorok vannak, hát mindenki hivatkozik mindenféle. Hogy mennyiféle szempont van, ami végül is valóban az a topra helyezi azt az adott intézményt.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert rámutat egy dologra, amiben mi nagyon különlegesek vagyunk, és ami szerintem olyan irányba hat, hogy milyen sokkal jobb hely vagyunk a hallgatóknak, a fiataloknak, mint egy másik átlagos egyetem. A modellváltó egyetemek különösen rá vannak szorulva, hogy ezekben a mutatókban, nemzetközi rangsorokban, hazai rangsorokban minél jobb helyezést érjenek el. És ezt nyilván ehhez optimalizálni kell folyamatokat, sok esetben akár meg is kell erőszakolni bizonyos mutatókat, hogy ezeken a helyeken javítani lehessen. Mi ezekben a mutatókban jók vagyunk. A hazai felsőoktatási rangsorban is az első 10-ben benne vagyunk, külföldi mutatókat is nézzük. De nekünk saját küldetésünk van, saját missziónk van. Mi nem torzítjuk el a folyamatainkat csak azért, hogy 50 helyjel egy világrangsorban előrelépjünk.
Hogy ne 1000-ben, hanem 500-ban legyen, igazán komoly van. Verseny folyik.
Így van. Nekünk megvan az a feladat, amit nekünk a fenntartó és a minisztériumok, akiknek dolgozunk, a belügyminisztérium, honvédelmi minisztérium, igazságügyi minisztérium, ezeknek megvan az elképzelése, az, hogy ez az ország hogyan nézzen ki 10-20 év múlva. Mi ezért dolgozunk, és egyébként az, hogy megyünk előre a rangsorokban, az egy melléktermék. Ez egy melléktermék, mi a saját nagyon jól átgondolt fejlesztési programunknak, fejlesztési tervünknek megfelelően haladunk, és hát örülünk annak, hogyha ez a mutatókban is megjelenik, de nem kényszerülünk erre a piaci logikára. És ez egy nagyon fontos szerintem, mert manapság a fiataloknak kellenek ilyen helyek, ilyen biztonságos helyek, ahol nem fogyasztónak nézik őket, ahol nem egy ilyen input-output terméknek nézik őket, ahol nem csak szakmai ismereteket kapnak, hanem emberként, személyként fontosak, életpályára, élethivatásra készítjük fel őket. Mi bennük lendő munkatársakat látunk, nem a diplomások számát akarjuk maximalizálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy olyan környezetet tudunk a gyönyörű Ludovica kampuszon biztosítani, ami nagyon nagy élmény, eközben fejlődik is, és nem csak szakmailag, hanem emberségében is, személyiségében is fejlődik a mai fiataloknak. Ez egyre fontosabb, egyre nagyobb az igényük, annyi fajta húzó hatás éri a mai generációt minden irányból, hogy kell egy biztos pont, ahol
zsinórmérték.
Egy zsinórmérték, ahol van egy napirend, ahol vannak olyan oktatók, akik fegyelmezetten de emberségesen példát tudnak mutatni.
A vonzerő az változott-e az egyetem vonatkozásában, itt az elmúlt egy év hírei kapcsán, eseményei kapcsán?
Nagyon érdekes, változott, és pozitív irányba változott. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy annak ellenére, hogy itt neheződik, a nemzetközi környezet, fokozódik a helyzet, ennek ellenére az egyenruhás karjainkra is nagyon komoly túljelentkezés van.
A honvédelem rendészet egyébként, én ezt mondtam volna, én borítékoltam volna, hogy amit az előbb mondott, hogy annyiféle benyomás és olyan sok bizonytalanság, ez meg azért valamiféle nagyon komoly biztonságot. Hát vagy mennyire trendi, meg szexi ma már ugye a honvédségről beszélni, akkor, amikor egyébként csúcs minőségű technológiák érkeznek ugye ide az országba. Szóval sokkal inkább hozzáférhetővé vált, azt gondolom, a mai 20 évesek számára, mint 2-3 évvel ezelőtt.
Így van. Lehet, hogy ennek köszönhető, de éppen ezen a két egyenruhás koron nőtt meg nagyon a jelentkezés. És hát valóban a haderő reformmal világszínvonalú haditechnika érkezett és érkezik hazánkba. Ehhez újfajta fiatal és nagyon felkészült tiszti állomány szükséges.
Hát a hírekben sokat hallom mostanában, igen.
Így van, és ez a személyzeti reform is, ami éppen a napokban zajlik, ezt a célt szolgálja. Dékánváltás lesz most éppen a karunkon, és ott is a katonai szemlélet erősödése, az, hogy valóban fel tudnak nézni a parancsnokra a tisztjelölt hallgatóink.
Aki legyen korban hozzájuk közelebb álló, legyen sportos, legyen olyan, aki több nyelven beszél, legyen művelt, igen, de ezt most a haderőre mondom, nem, nyilván nem az oktatókra, akik amúgy
is van. És ez a dékánunk, Lipai Péter dandártábornok úr, ő nagyon komoly nemzetközi missziókban, Cipruson és Afganisztánban is helytállt. Tehát ő tényleg egy olyan, akire példaképként lehet tekinteni. Rendészettudományi karon ott vannak olyan képzések, ahol 20-szoros a túljelentkezés. És ez nyilván részben annak is köszönhető, hogy tényleg az egyetemünk az a biztos jövő egyeteme. Ahogy belépnek a egyenruhás hallgatóink, rögtön szolgálati jogviszonyban is lesznek.
Ez fizetéssel is jár.
Ez bizony illetménnyel is jár, ami nem is kevés, 240-260 ezer forint. Ez egy bruttó összeg, de ugye a fiataloknak szóló adókedvezmény miatt ez nettóként megjelenik a hallgatóink zsebében, és hát mellette különböző feladatokat is elláthatnak, illetve a tanulmányi eredmény függvényében az összeg nőhet. Akár 400 ezer forintot is kereshet egy hallgató, amellett, hogy tanul, gyakorlati ismereteket szerez, és hát esetleg többet keres, mint a szülei.
Ez a 200 valány, 1000 forint is jól hangzik, ha az ember frissen lép be egy felsőoktatási intézmény kapuján, főleg akkor, hogyha nem kell mondjuk albérletet fizetnie. Tehát ha van olyan lehetőség, hogy nem megy el rögtön, ez nem takarja ezt az összeget le mondjuk egy szállásköltség.
Így van, és ebből a szempontból is a Ludovika Campus az egyedülálló lehetőséget nyújt. Új kollégium épületeink vannak, és a legtöbb kollégista az ingyen, vagy egy nagyon mérsékelt áron tud bent lakni. Ez nagyon-nagyon fontos manapság. Tehát a családokat egyébként a tovább tanulás, felsőoktatásban a eredményes részvétel a gyermekek részéről nagyon megterheli. A Ludovika ilyen szempontból is egy nagyon különleges hely, és egy nagyon jó hallgatói élményt nyújt, hiszen ezekből a kollégiumokból 200 méteres körzetben elérhetőek a oktatási épületek, illetve egy világszínvonalú sport.
Igen, ezt nem hagytam volna, igen, ez egészen biztos, hogy ez nyilván egy nagyon komoly vonzerű, nem elhanyag volt. És erre beszélgettünk is egy éve.
Így van, ott van egy olyan uszoda, amit mindenki dicsér, aki ott volt, sportcsarnok, rengeteg terem, konditerem van, ugye a képzés különlegességéből fakadóan lőterünk is, egy fedett lőterünk is, amin a jövőben bővíteni is szeretnénk, illetve hát ne feledkezzünk el a Ludovika Huszár lovardáról sem, ami szintén egy műemléki épület, és a lovak szeretetét, a lovaglás tiszteletét is megtanulhatják a diákjainkat.
Az Államtudomány és Nemzeti Tanulmányokról beszéltünk talán legkevesebbet egy évvel ezelőtt is, pedig azt gondolom, hogy az is nagyon népszerű, ugye, hogy a felvettek és a jelentkezők számát nézegettem a legutóbbi statisztikában, ott is nagyon komoly a túljelentkezés.
Így van, az országos átlagot meghaladóan nő a túljelentkezés, azon a karon is.
Hát itt volt ön dékán.
Így van, ott volt ön dékán. Igen, egy rövid ideig, ezt ismerem talán a legjobban, meg nyilván egy civil szakember, jogász vagyok, tehát ez volt a fejlődési útvonal. Ott beszéltünk ugye arról, hogy ez a diplomáciai vonal mennyire erős. Ez egy nagyon nagy vonzerő, ott a nemzetközi igazgatás alapszak, és ott érződik legjobban ennek a kreatív tanulási programnak a hatása. Tényleg, amikor azt mondom, hogy kis csoportos elitképzés folyik, akkor valóban az folyik. Hát egy évfolyam 30-40 főből áll. Tényleg, akik ott végeznek, az a magyar diplomáciai krémje lesz a következő évtizedekben, ez biztos.
És sokkal hamarabb, mint 20 vagy 30 vagy 50 évvel ezelőtt. Ugye, mert ez a fajta fiatalitás, amire ön utalt, ami azért szemmel látható itt Magyarországon, diplomáciában, és most a haderőreform kapcsán is, meg sok helyen, ez máshol is tetten érhető a világban. Javítson ki, ha rosszul gondolkozom, de ez más perspektívát ad egy fiatal embernek, aki már karrierben gondolkozik, 10 évesen, 15 évesen, 20 évesen, és nem akar 50-60 éves koráig várni, hogy mindenféle sráfok kerülnek a nadrágjára, ha már éppen ott tartottunk. És ez most sokkal közelebb, kézzelfogható közelségbe kell.
Ez így van, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy a fiatal generációknál is azt tapasztaljuk, hogy ezt igénylik. Hát valahogy a hajlandók, ők nagyon céltudatosan dolgozni. Sőt, van a mai fiatalságnak egy olyan rétege, ami sokkal céltudatosabban dolgozik, mint a előző generációk. Ez számomra egy nagyon érdekes tapasztalat volt. És ők nyilván szeretnék azt, hogy ennek a munkának látható eredményei is vannak. És azt hiszem, hogy ezt a fejlődést és az azzal járó megbecsülést, ezt így az egyetemünk nagyon jól tudja segíteni.
Kommunikálni is jól kommunikálnak az NK-s egyetemisták? A vitaversenyeket célzok most, és csak azért, mert az én lányom is egy egyetemre jár, és fájó szívvel érzem azt, hogy egyre kevesebb az élő beszéd és a kommunikáció. Az online nagyon sokat, ebben sokat pusztított, rengeteg előnye volt, kényszerhelyzet volt, tudom, de ebben hátrányt szenvedünk, úgyhogy ez jó, ez a vita verseny. Ami...
Így van, ez a kommunikációs készségeknek a fejlesztése az több síkon is történik. Talán az egyik legfontosabb központja, vagy központjai a tehetségfejlesztésnek, ahol így a kommunikációs készségek is fókuszban vannak, az a szakkollégiumi hálózatunk. Nagyon sok szakkollégiumunk van, és van egy kiemelt szakkollégiumunk is, a Ludovika kollégium, ahol szintén ösztöndíj ellenében ingyenesen laknak a diákok, és ott egy nagyon célzott kommunikációs tréningeken is részt vesznek. A másik fórum, ahol kipróbálhatják magukat, és meglepően komoly kommunikációs fegyverzettel tudnak felvérteződni, az a hallgatói önkormányzat. Nagyon sokban számítunk rájuk, az egyetem vezetősége, nagyon sok döntésben meghallgatjuk őket, sőt, akár formálni is tudják érdemileg. És nyilván ez egy olyan fórum, ahol nagyon sokat számít az, hogy kinek milyen a fellépése, hogyan kommunikál. És az utolsó szempont, ami így a kommunikációra vonatkozik, hogy egy olyan típusú bővülés, mi is gondolkodunk, hogy a folyamatban van, hogy egy saját kommunikációs szakot is indítunk egyelőre, mesterszakot, de később nem zárkozunk el az alapszaktól is. Az ország legjobb szakembereit csábítottuk el a Ludovikára, úgyhogy Magyarországon nem csak ezekben a monopól területeken, mint rendészet, vízügy és honvédelem lesz kimagasló szakmai központ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hanem nagyon rövid időn belül megkerülhetetlen lesz a kommunikációs képzésben is.
Víztudományi kar. Azon is gondolkoztam, hogy Áder János volt köztársasági elnök, sokat használ ennek az ügynek, nagyon gyakran a hírekbe ő is bekerül, különböző podcastokkal, meg különböző beszélgetésekkel. A víz, hogy mennyire nincs, és hogy mekkora kincs, az megint az elmúlt évek egyik legfontosabb információ. Aki most bölcsen dönt, és előre gondolkozik, karrierben gondolkozik, biztos megélhetésben, jövőben gondolkozik, az talán nem hibázik, hogyha ebben az ügyben keresgél, és a víztudományi kar nem csak a külföldi hallgatókat vonza nagy számban, azt is lehet tudni. Ugye?
Így van. Ott ugye építőmérnököket és környezetmérnököket is képezünk. Baján, ami a hazai vízügyi oktatásnak, felsőoktatásnak egy történetileg is egy fellegvára van. Illetve hát itt a Ludovikán, a pesti kampuszonkon is a vízidiplomáciai mesterképzés, ez nagyon kiemelt dolog. Ott kihasználjuk ezeket a szinergiákat. Közigazgatás is, vízügyi ismeretek is kellenek, és az a külföldiek számára is nyitott, az tényleg egy nagyon versenyképes, távol keletről is érkeznek oda hallgatók. Szóval én mindenkinek ajánlom a vízügyi képzést, aki ilyen mérnöki területen szeretne dolgozni, mert ott egy nagyon biztos karrierpálya áll előtte, ráadásul úgy, hogy egyébként más mérnöki tevékenységet is el fogod tudni látni, De meg lesz az a plusz tudás, ami a többi mérnöknek nincs, hogy a vízügyi szakismeretekkel is rendelkezni fog. És ugyanígy környezetmérnökre is egyre több szükség van, hiszen olyan változó világban élünk, ahol a fenntarthatóság egyre fontosabb, és hát nyilván a jogszabályi környezet miatt is a környezetmérnökökre egyre több helyen szükség van.
Nézegettem tudomány jegyzeteimet. Egy éve beszélt rektor úr, az ökoszisztéma az a különleges hely, a szinergiák felelése az egyetemen belül. Ezeket picit érintettük is, de nagyon kíváncsi vagyok az elmúlt egy évnek. Mi a legnagyobb eredménye?
Az elmúlt egy év legnagyobb eredménye? A már említett kreatív tanulási programnak a megerősödése. Én egy nagyon nagy sikernek tartom. Illetve az, hogy a sportegyesületünk, a Ludovika esélynek a megizmosodása és egy új növekedési pályára állítása, az talán az egyik legnagyobb eredmény, mert erről nem beszéltünk, de nagyon fontos a egyenruhásoknál különösen a fizikai erőlét, és egy nagyon sportos egyetem vagyunk. Az egyetemi pontversenyben minket csak a testnevelési egyetem előz meg. Hát a Ludovika sportolói hallgatói szinten az egyetemi sportéletben ott vannak a legjobbak között. A sportegyesületünk, a Ludovika SM 23 szakosztályon működik. Saját NB1-es női kosárlabda csapatunk van. Férfi kosárlabdában NB2-es szinten dolgozunk. Azt gondolom, hogy a vívó szakosztályunk, ami éppen most ért el egy óriási eredményt, a kimutatások szerint az ötödik legeredményesebb vívóklub Magyarországon. A semmiből indult néhány éve. Ötödik helyen vagyunk. Egy olasz mesteredző Mazza Lorenzo és a magyar kollégái segítségével. Én azt gondolom, hogy ott a vívóklub a következő 10-20 évben olimpikonokat fog a hazának a pástra állítani.
Nevelni.
Így van.
Ez meglepett, hogy ezt mondja, nagyon érdekes. Hát és sokféle dolog a drangot egy egyetemnek szert a világon. Na a legvégén azt nem mondtam most el, amikor beköszöntünk, hogy önről én tudom, hogy ugye 6 nyelven beszél és olvas is, és egy éve azt mondta, hogy ha lehet, akkor minden nap, de általában minden nap mind a 6 nyelvet úgy érinti valamilyen módon hírekben, itt-ott-amott azért belenéz, hogy frissítse a tudását. Iszonyú kíváncsi vagyok arra, hogy egy év rektorkodás után is erre van még ideje. Meg tudom, hogy éjszaka, mikor mindenki lefeküdt, akkor háztartási munka közben podcastokat hallgat, remélem néha Trend FM podcastokat is. Szóval nagyon színes egyéniség. Van még arra ideje, hogy így olvasgasson 6 nyelven rektorként?
Megmondom őszintén, nincs. Nincs, ezt fel kellett, hogy adjam, a rektori munka az nagyon ember próbáló, de hát igyekszem, ugye említettem, hogy mennyi külföldi vendégünk van, akivel például Adrian Vermeul professzorral nyilván angolul beszéltem, voltak nálunk német professzorok is, ők nyilván németül, nálunk járt a Francisco Giubilei, egy nagyon fiatal olasz kutató, aki a Forbes szerint benne van a 100 legbefolyásosabb olasz fiatal között. Egy nagyon-nagyon érdekes könyvet írt a konzervativizmusról, hogy az mennyire újszerű manapság, amit a Ludovika egyetemi kiadó adott ki, ami már egyik legfontosabb hazai szakkönyvkiadó. Szóval visszatérve a kérdésre, sajnos nincs idő.
Hát jó, hát élőben arra, igazolom akkor így a dolgot, mert hogyha élőben beszél legalább háromféle nyelven nap, mint nap. De ha már a könyvet említette, az utolsó könyv, amit én ismertem, az Eleven jog fájáról, mert hogy a jog nem hal el, ez fontos, erről most nem tudtunk beszélgetni, akkor most nagyon könyvbe azért nem kezdett bele, ugye, ahogy hallgatom, vagy nem lehetett könnyű, ha belekezdett.
Így van, nekem nagyon-nagyon fontos, alapvetően egy oktató és kutató vagyok. Most ez a rektori tevékenység mellett a hobbimmá váltam. A kutatás egyszerűen a szabadidőmben tudom csinálni, de nagyon fontos, hogy csináljam, mert így lesz meg a kapcsolatom a akadémiai világgal, meg a hallgatókkal is, és belekezdtem egy új könyvbe, ami egyelőre csak így a szakközönség előtt ismert, mert a MTA nagydoktori értekezésemet éppen az elmúlt évben fejeztem be a római jogterületén, és az, hogy ezt tudom csinálni a rektori munka mellett, ez a nagyon szuper és összetartó egyetemi vezetői csapatnak köszönhető, illetve hát olyan mestereim voltak, mint Földi András professzor úr, vagy Hamza Gábor professzor úr, akik abban is példát mutattak, hogy hogyan lehet akkor is dolgozni, kutatást végezni magas színvonal, amikor az ember különböző közfeladatok megtalálják. Úgyhogy nagyon küszködöm, de próbálok a felszínen maradni kutatóként is.
Dr. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora volt itt. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.